A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk, hogy Te valóban győzelmet vettél, győzelmet arattál a kereszthalálod által a bűn felett, és győzelmet arattál feltámadásod által a halál felett. Urunk, köszönjük, hogy ez az ígéret, amelybe kapaszkodhatunk és amelyre ráléphetünk. Köszönjük, hogy ha valaki erre az alapra építi az életét, az rendíthetetlen lesz. És Urunk, így kérünk, hogy ma erről a rendíthetetlen ígéretről hallhassunk. Szólíts meg a szívünket, értelmünket, és add, Urunk, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a Te szavadnak. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Sámuel első könyvének második fejezetében, az első 10 verset a következőképpen. Örvendez szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó, hiszen minden tudó Isten az Úr, és a tetteket ő méri le. A hősök íja összetörik, de az elesettek erőt öveznek fel. A jól lakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, folyton ünnepelnek. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, sírba visz és felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt, leülteti az előkelőkkel együtt, és főhelyet juttat neki. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a földkerekséget. Híveinek lábát megőrzi, de a bűnösök a sötétben vesznek el. Senkit sem tesz hősi a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral szállnak perbe. Mennydörög ellenük az égben. Megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek! Anna története áll előttünk ezen a mai istentiszteleten, egy olyan ószövetségi személy, egy olyan feleség, akinek nagy lelki fájdalma volt, hogy nem szülhetett gyermeket. Aztán ebből fakadt a sok nehézség, a bánat, az a rengeteg átsírt éjszaka, és ennek a terhével ment Isten elé. Kiöntötte Anna Istennek az ő szívét, megosztotta vele a fájdalmát, és Annában is ott volt, mint minden jóérzésű emberben, asszonyban is ott van az a tudat, hogy szeretne utódot, szeretne gyermeket. A zsidóknál különösen is fontos volt az utód, mert úgy gondolták, hogy az utód jelenti a jövőt. És úgy gondolták, hogy akinek nincsen utódja, annak nincsen jövője, akinek pedig nincsen jövője, annak értelmetlen az élete. És ezzel az értelmetlen élettel szembesült Anna is. Gyermektelen, jövő nélküli, értelmetlen élete miatt teljesen reményvesztett volt a helyzete. És ebben a reményvesztett állapotban megy az Úr elé, aki a reménytelenséget reményé, a szomorúságot örömmé, a szeretetlenséget szeretetté, a békétlenséget békévé, a halált pedig életté képes változtatni. Isten óriási fordulatokat, óriási változásokat képes emberek életében megteremteni. És ezt a változást hozta el Anna életében is az Úr, és tudom, hogy a világ történelemben számtalan ember számára adott Isten az életüknek értelmet. És tudom, hogy ebben a templomban is, itt az ünneplő sokasságban is nagyon sokaknak az élete talán romokban van. Tudom, hogy sokak élete egy merő káosz, kaotikus kapcsolatok, zátonyra futott házasságok, kilátástalan, reményvesztett életek vannak. És sokaknak jövő nélküli életük van, és ezért értelmetlennek látnak sok mindent ebben az életben. Hadd mondjam el, drága testvérem, aki talán így érzed. Talán lehet, hogy már a keserűség, a fájdalom, a terheknek a cipelése hozott téged ide ezen a mai délelőttön. Hadd mondjam el, drága testvérem, aki így érzed talán, hogy Isten ezért támasztotta fel, Isten ezért támasztotta fel az ő fiát, Jézus Krisztust a halálból, hogy ne legyen jövő nélküli értelmetlen életed se neked, se nekem. Amikor azt mondja az Úr Jeremiás prófétán keresztül, olvassátok el, hadd adjak ennek az ünneplő gyülekezetnek egy picike házi feladatot, tudom, hogy vannak, akiknek a könyökén jön ki a házi feladat, de hadd adjak egy kis házi feladatot, vagy szorgalmi feladatot, hogyha hazamegyünk, esetleg az ünnepi ebéd elfogyasztása után vegyük elő a Bibliánkat, és nézzük meg az Ószövetségben Jeremiás próféta könyvében, ott a 29. fejezetben, a 11. versben azt írja Jeremiás, azt mondja Isten, hogy én, mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Békességet és nem romlást tervezek. Én reményteljes jövőt adok nektek. Olyan bátorító, olyan csodálatos ez a profécia, amely Jézus Krisztusban teljesedett be. Amikor Isten azt mondta, hogy én tudom, hogy mi a tervem veletek. Ő azt mondja, hogy ő békességet akar nektek adni. Ő nem romlást tervez. Ő reményteljes jövőt akar adni. És látjátok, drága testvérek, hogy ebben a társadalomban, ebben az országban, Európában, de mondhatnám, hogy az egész világban az egyik legnagyobb probléma, hogy nincsen az embereknek jövőjük. Miért? Még az a közmondás, az a latin szó is azt mondja, hogy carpe diem, élj a mának, ragadd meg a napot, használd ki minden pillanatát, ne gondolj arra, hogy mi lesz holnap, vagy mi lesz holnap után, hanem ragadd meg a pillanatot. És ennek a mának él az ember. És aki a mának él, annak nincs jövője. Nincs jövője. És ezért mondja az Úr, hogy én reményteljes jövőt adok nektek. Ő reményteljes életet készített Jézus Krisztusban mindannyiunk számára. Anna egész története üdvtörténeti szempontból jelentős. Hány meddő asszony volt akkor is? Hány félresiklott, reménytelen, kilátástalan élet volt akkor is? Anna története, Anna hálaadó imádsága azért különleges, mert ebben az imádságban a Messiásra utal. Olyan döbbenetes, drága testvérek, hogy itt a 10. versben, még egyszer hadd olvassam föl itt az 2. részét, azt mondja Anna, hogy megítéli az Úr az egész földet, de királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Itt a király szó, a meleg szó szerepel Héberben, és a felkent szót pedig úgy használja Anna, hogy Messihu, azaz Messiás. Messiás szó, és Annának az imádsága ezért jelentős üdvtörténeti szempontból, mert ez az értelmetlen életet élő Anna, aki bizonyosságot és reménységet kap az Úrtól, ez az élet értelmét megkapja a fiúban. És abban a fiúban reményteljes jövője lesz. És ez egy profécia, ez egy előremutatás. Mert itt a Messihu szót, amikor azt mondja, kimondja, akkor itt akarva, akaratlanul a Messiásra utal, hogy drága testvérem, hadd mondjam, drága nyíregyháziak, drága nyíregyházi gyülekezet, azok, akik itt vagytok hétről hétre, vagy azok, akik talán a perifériáján vagytok a gyülekezetnek, vagy a társadalom periférián, és lehetne sorolni, hadd mondjam nektek azt a bátorító, vigasztaló szót, hogy a fiú fogja megadni számotokra az életetek értelmét.
Na de milyen fiú? Ez a kérdés. Milyen fiú? És ezért mondtam, hogy Annának az imádsága üdv történeti szempontból jelentős. Mert rámutat arra, hogy majd Betlehembe, ott az istállóba fog megszületni az a fiú. És aztán az a fiú, miután felcseperedik, felkent, azaz ő lesz a messiás, és ő lesz az, aki nagypénteken oda a keresztre viszi föl az emberek bűneit, ahogy a Kolossi levél második fejezetében fogalmaz Pál apostol, hogy a minket terhelő adós levelet Isten oda szegezte a keresztfára. És az a fiú, aki a kisded Jézusból a nagypénteki Jézussá válik, az a fiú fog segíteni az emberek életén. És hadd mondjam el, drága testvérem, hogy neked is, nekem is, rajtad is, rajtam is, egyedül Jézus Krisztus segíthet. Egyedül ő. Egyedül. Nincsen olyan kilátástalan élet, nincsen olyan mélység, ahonnan ő ne tudna fölemelni. Ahogy a Zsoltárok könyvében, ott a 130. fejezetben olvashatjuk, azt mondja, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg hangomat, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kiállhat meg előtted, de nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Milyen bátorítás ez, hogy onnan a mélységből a Zsoltáríró kiált az Istenhez, mert tudja, hogy meghallgatja. És tudjátok, drága testvérek, ez ad értelmet az ember életének. Ez. Hogy Jézus Krisztus, a nagypénteki Jézus ott a kereszten végezte, de aztán a harmadik napon feltámadt. És tudjátok miért? Tudjátok azért, mert Jézus Krisztus szeretné rendezni az emberek múltját, jelenjét és jövőjét. Ezért. Ezért van ez a nagy ünnep, nagy péntek, a feltámadás ünnepe. Ezért van, drága testvérek, és jegyezzétek meg jól, és hadd helyezzem a szívetekre azoknak is, akik talán nem minden alkalommal, nem minden héten vannak itt. Hadd helyezzem a szívetekre, hogy Jézus tud segíteni. Jézusnak van hatalma múltat, jelent és jövőt rendezni. Amikor Isten azt mondja, hogy én reményteljes jövőt adok nektek, akkor itt Jézusra utal. Mert tudnélik, drága testvérek, a nagypénteki esemény és a feltámadás eseménye az kihat az ember életére. A nagypénteki esemény az ember múltját és jelenjét határozza meg, a feltámadás eseménye pedig az embernek a jövőjét. Jézus Krisztus azért jött, hogy rendbe tegye a múltunkat és a jelenünket halála által, és azért támad fel, hogy a feltámadásával pedig helyre tegye a jövőnket. Ezért jött. És Jézus Krisztusnak van hatalma rendbe tenni. Persze lehet, hogy azt mondod, nálad minden rendben. Lehet. Azonban egyre inkább azt tapasztalom lelkipásztori szolgálatomban, hogyha egy picit megkapargatjuk azt a felszínt, akkor kiderül, hogy ott vannak mélységek, vannak fájdalmak, vannak terhek, amelyeket már talán hónap, évek vagy évtizedek óta görget maga előtt az ember, és egyszerűen csak a szőnyeg alá söpri, vagy egyszerűen a fejét beledugja a homokba, ismerjük ezt a struc politikát. Az ember úgy gondolja, hogy ha valaki nem látja őt, vagy valakit nem lát, akkor nincs, nem létezik. És emberek ilyen struc politikát folytatnak, beledugják a homokba a fejüket, és akkor azt gondolják, hogy akkor rendben van minden. És drága testvérem, lehet, hogy már évek, évtizedek óta söpröd, és egyre nagyobb bucka van ott a szőnyeg alatt. Lehet. Lehet, hogy már olyan mélyre dugtad a fejedet a homokba, hogy valóban már nem is látsz alternatívát. De hadd mondjam el, drága testvérem, hogy Jézusnak van hatalma a múltat rendezni, és van hatalma olyan jövőt fölkínálni, amelyben remény van, és amely ígéretként arra rá lehet lépni. Jézus ezért jött. Ezért vállalta a nagypénteki kereszthalált, és az Atya ezért támasztotta fel őt, hogy a te meg az én életem rendben tegye. Rendbe tegye. Az ő feltámadása, és ezért vagyunk ma itt. Ezért jöttetek el, ezt ünnepeljük, erre emlékezünk, és bízom benne, hogy nem színből, hanem szívből. Az ő feltámadása ad reményteljes jövőt, értelmet az életemnek, mert ez kihat az életem minden területére. És nem szeretnélek benneteket meggyőzni, drága nyíregyháziak, nem szeretnélek benneteket meggyőzni Jézus Krisztus feltámadásáról. Megmondom miért. Mert én nem tudlak benneteket meggyőzni. Tudjátok, a feltámadás az hit kérdése. Az hit kérdése. Gondolom, arról senkit nem kell meggyőzni, hogy Jézus meghalt. Mi magyarok még azt is szoktuk mondani, hogy egyetlen egy biztos dolog van ebben a világban, az pedig a halál. Jézusról, Jézus haláláról nem kell senkit sem meggyőzni. Na de mi van a feltámadással? Mi van a feltámadással? És hadd mondjam el, drága testvérek, hogy egyedül Jézusnak van hatalma, egyedül az igének van hatalma, a hirdetett igének, ahogy olvashatjuk az igében, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, egyedül az Isten igéjének, szavának van hatalma meggyőzni arról, hogy van bűnbocsánat, és van örök élet, van feltámadás. De hadd mondjam el, drága testvérek, nem tudom, hogy ki az, gondolom, hogy azok, akik ma megjelentek 10 órakor pontosan, azok készültek az óra átállításra, de majd lehet, fogjuk látni, nyilván nem akarok itt gúnyolódni meg semmi, de majd fogjuk látni, hogy 11 óra magasságában néhányan elkezdenek jönni. Ők elkéstek, nem állították át az órájukat. De nem baj. Van ennél egy súlyosabb probléma. Tudjátok, ha az a lelki óra nem állítódik át, hadd mondjam el, hogy le lehet késni a feltámadásról. Le lehet késni. Le lehet késni arról, hogy az ember az örökké valóságba támadjon föl. Itt még nem baj, ha valaki nem állítja át az órát, egy idő után úgyis észreveszi. De drága testvérem, észreveszed azt, hogyha nem állítódik át a szíved, és most így mondom, így fogalmazok, az a lelki óra, a szíved nem állítódik át, akkor lekéshetsz az örökké valóság feltámadásáról. Le lehet késni, hadd mondjam el. Szegény Szavér, elnézést, hogy most ilyen dolgokat mondok, szegény várunk Szavér volt az, aki azt mondta, Istennek az a dolga, hogy ő megbocsásson. Leírta ezt egy könyvébe. Hát Istennek nem ez a dolga, hadd mondjam el. Ne reménykedjünk abban, hogy majd ott kimagyarázzuk magunkat. Azt mondja az Isten igéje, hogy elrendelteted, hogy egyszer minden embernek meg kell halni. Aztán azt is mondja az igé, hogy mindannyiunknak leplezetlenül meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. De drága testvérem, te ne reménykedj abban, hogy kimagyarázod magad. Lehet, hogy itt megmagyarázol dolgokat. Lehet, hogy itt félre tudsz magyarázni dolgokat. Lehet, hogy lyukat tudsz beszélni a másiknak a hasába. És lehet, hogy, bocsánat a kifejezésért, szómenésed van. És úgy gondolod, ha itt helyt álltál, akkor majd Isten szín előtt is helyt fogsz állni. Hadd mondjam el, drága testvérem, figyelmeztetésként, hogy nem fogod tudni kimagyarázni magad Isten előtt. Nem. Tudod miért? Mert az életünk az itt dől el. Az itt. Ahogy a matematika fogalmaz, szakasz az, nem vagyok nagy matematikus, de ezt nagyon belém verte a matek tanár, szakasz az, aminek van egy kezdőpontja, meg egy, van egy végpontja. Hadd mondjam el, drága testem, hogy az életed nem egy félegyenes, hanem az életed egy szakasz, aminek van kezdőpontja, van végpontja, és aztán, amikor befejeződik ez a földi pályafutás, akkor ott meg kell állnunk előtte. És drága testvérek, ezt szoktam temetéseken mondani, figyeljétek meg, hallgassatok rám, 50% vagy van Isten, 50% vagy nincs Isten. 50-50. Én meg vagyok győződve, 100%-ban, hogy van Isten. Meg vagyok győződve, és a hitemet erre építettem, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy rendbe tegye az én életemet. Tudjátok, mennyi káosz van, talán itt a gyülekezet életében is. Rettenetes. Lelkipásztori szolgálatom alatt annyiszor látom azt, hogy milyen fájdalmakat gördítenek maguk előtt az emberek. A házasság területén, a munkájuk területén. És lehetne sorolni. Lassan könyvet lehetne belőle írnom. De nem teszem. Nem teszem, mert nyilván a lelki pásztori titoktartás kötelez engem. De azt látom, drága testvérek, hogy Jézusnak van hatalma segíteni ilyen összetört életeken. De ha vége, ha lejár, ha nem állítottad át azt az órát, akkor lekéshetsz. És ott már nem tudod magyarázgatni. Ott már nem tudsz menekülési útvonalakat készíteni. Egyszer prédikáltam ebben a gyülekezetben, ha megnézzük itt az oszlopokat, minden oszlop, majdnem minden oszlopon van egy ilyen zöld nyír, ugye, ilyen Európa Uniós szabvány. Ilyen menekülési útvonal. Drága testvérem, hadd mondjam el neked, hogy egyetlen egy menekülési útvonal van ebben a gyülekezetben, ebben a templomban, ebben a világban, az pedig ott van középen az oltáron. Ott van a menekülés. Szaladgálhatunk itt össze-vissza, drága testvérek. És hányan szaladgálnak? Futnak, menekülnek. Drága testvérem, hadd mondjam, egyetlen egy menekülési útvonal van. Ott a Golgota keresztje. Más nincs. Más nincs. Ahogy ez a fiatal fiú is, Zoli is elmondta, hogy milyen élete volt. És tudjátok, milyen öröm megtapasztalni azt, amikor ilyen fiataloknak az élete elkezd rendeződni. Hát egészen közel volt hozzám, egészen ismertem azt, amiről ő beszélt. Hát én is ilyen voltam. Drága testvérek, amiről beszél Zoli, meg beszélt Zoli, az valóság. Hát menjetek el péntek éjszaka, meg szombat éjszaka itt a városon keresztül. Menjetek el, hát nézzétek meg. Múltkor látok két fiatal lányt, éjszaka jöttem haza ifjúsági óráról, vittem haza a gyerekeket. Jövök haza kocsival, látom, hogy két fiatal leány ott a korláton ül, persze természetesen jobb kezében, bal kezében ott van az üveg, és nem Happy Day-es üveg volt, vagy ilyen flakon, meg Coca-Cola-s, alkohol. És ott az a két fiatal lány, bocsánat, nem akarok nagyon vulgáris lenni, ott barátkozik mind a kettő lány a rókával. És ez így van. Nem arról van szó, hogy itt a lelkipásztor 2 méterrel a föld felett olyan gyakorlatlan dolgokról beszél, ami nem igaz. Dehogy is nem. Higgyétek el. De hadd mondjam el, hogy az én életem is ilyen volt. Az én életem is. Hogy mennyi tisztátalanság, mennyi hazugság, paráznaság, lopás, és lehetne sorolni, mennyi mindennel tele volt az életem. És ahogy ennek a fiúnak is rámutatott az életére, hogy Jézus Krisztus rendbe tudja hozni az életét. Az én életem is, hadd mondjam el, hogy a ti életeteket is rendbe tudja hozni Jézus. Igen, drága testvérek, erről meggyőzhet Jézus benneteket, de csak Jézus. Erről ő meg tud győzni, ha engeded. Ha van készség a te szívedben, hogy megváltozzon az életed, hogy új alapokra helyezd. Hogy ne legyen a te életed parlagon fekvő, mint akinek nincsen gazdája. Tudjátok, milyen a parlagon fekvő föld? Nő ott a dudva, kérés nélkül is. Akarva, akaratlanul. Hát hány ilyen dudvával növő, most képiesen mondom, ilyen dudvával növő élet van. El vagyok keseredve, hadd mondjam el vagyok keseredve, amikor látom, hogy családok szanaszét futnak, szétmennek, anya erre, apa erre, a gyerek meg ide-oda, azt se tudja, hogy hova nézzen. Aztán belép egy másik nő, egy másik férfi az életükbe, akkor most ki az anya, ki az apa. Ez így van. Ez így van. És annyi rendezetlen dolog van. És tudjátok, amikor valaki Jézus Krisztusra építi az életét, amikor engedi, hogy Jézus rendbe tegye az életét, amikor megtapasztalja azt, hogy van a bűnre bocsánat, amikor nem kell élnie a mindennapokban úgy, hogy az a lelkiismeret marcangol, nem kell úgy élni a mindennapokban, hogy gyötör sok minden, és az embernek rendeződik, egyszerűen elkezd kiegyenesedni az élete. Tudjátok, mennyi kérdőjel és mennyi vargabetű van emberek életében, és tudjátok, milyen csodálatos dolog az, amikor ez a vargabetű, ez a kérdőjel, ez kiegyenesedik? Csodálatos dolog. És Jézusnak van hatalma erre. És drága testvérek, úgy járok, mint múltkor, még van vagy 10 oldalam, de már nem olvasom el, mert nem mondom el, mert visszaélek a drága gyülekezetnek, testvéreknek a türelmével, de vigyük haza magunkkal azt az üzenetet, hogy Jézusnak van hatalma rendbe tenni múltat, jelent és jövőt. És amikor Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, akik megvagytok terhelve, és én békességet, én megnyugvást adok nektek, akkor gondoljatok arra, hogy Jézusnak van hatalma rendet tenni. Van. És ezért ünneplünk, és ezért emlékezünk, nem csak a nagypénteki eseményekre, hanem emlékezünk arra, hogy Jézus föltámadt, érted is, meg értem is. Hogy rendezze azt, ami rendezetlen. Rendezze azt, ami parlagon van. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk neked azért, hogy te így akarsz belenyúlni emberek életébe, te nem erőszakoskodsz, hanem azok, akik hozzád kiáltanak, azokat te meghallgatod. És Urunk, így kérünk, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet. Áld meg minden egyes tagját, azok, akik távolról jöttek, akik nagyon távolról jöttek, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Add Urunk, hogy fölismerjenek téged, mint életrendezőt. Téged, akinek van hatalma múltat, jelent és jövőt rendezni. Amen.